Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A koalíciós válságból lett kormányválságról szól a mai Naprakész is. A legfrissebb fejleményeket próbáljuk meg szétszálazni és megérteni, megértetni a miérteket. Széke István politológus, az RMDS ügyvezető alelnöke a vendégem. Politológusi minőségében kérdezem, beszélgetésünket ma 15 órakor rögzítettük. Köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Székely úr, talán mielőtt rátérnénk a legfrissebb hírekre, a mai nap hírére, talán keretezzük egy picit azt a kormányválságot, amiről beszélni fogunk itt most az elkövetkezendő 30 percben. Nézzük meg, hogy mi volt az előzménye annak, hogy Florin Kücsú leváltotta Stélián Jón igazságügyi minisztert, és ezzel elindította a lavinát.
Tehát valóban itt azért fontos a keretezés ennek a történetnek, és én onnan indulnék ki, hogy a tavalyi évvégi parlamenti választást követően kialakult egy addigihoz képest más parlamenti többség. Ugye ennek meghatározó eleme a liberális párt, a további partnerek az UCR Plus és az RMDS. Tehát van egy jobboldalinak mondható, vagy jobb középnek mondható parlamenti többség, amelyik ebbéli felhatalmazása okán a Kücsú kormánynak adott felhatalmazást a következő 4 évre. Ellenzékbe maradt a szociáldemokrata párt úgy, hogy továbbra is a legnagyobb frakcióval rendelkezik, és az újonnan bekerült AUR, amelyiket én inkább egy rendszerellenes pártnak neveznék. Tehát azok a feszültségek, amit most látunk, azok a koalíción belüli feszültségek, a liberális párt, az UCR, hát és valahol az RMDS is ott van, bár azt kell mondanom, hogy mostani konfliktusnak hát nem az RMDS az okozója, és azt kell mondanom, hogy csak áttételesen résztvevője.
Hát az Angyel Salini tervet az RMDS nevéhez kötik, és az Angyel Salini tervnek is nagy köze van a mostani történethez, nem?
Igen, de hát ez azt kell mondanom, hogy az utolsó csepp volt a történetben, hiszen ez a koalíció egy nagyon érdekes formában állt össze. Tehát, hogyha megnézzük a parlamenti arányokat, és megnézzük a kormány összetételét, és hát súlyozzuk is az egyes minisztériumokat, akkor azt látjuk, hogy a liberális párt olyan minisztériumokat, tálcákat engedett át a koalíciós partnereknek, itt gondolok az UCR-re és az RMDS-re, ami nem feltétlenül következett volna a választások eredményéből. Tehát az alap probléma az, hogy a liberális párton van egy nagyon éles vita, vagy szembenállás. A liberális párt döntő többsége azt mondja, hogy nem kellett volna a 4 pénzügyi szempontból a 4 legfontosabb tálcát átengedni a koalíciós partnereknek. Emlékezünk vissza, ezt Orbán azért lépte meg, mert ezzel tudta biztosítani a képviselőház elnökének pozícióját, hiszen Johannes őt mindenféleképpen háttérbe kívánta szorítani. A másik probléma, vagy legalábbis nem is probléma, hanem eleme ennek a keretezésnek, az a pártok közelgő kongresszusai és az ezzel kapcsolatos elnökválasztás. Liberális pártnál egy nagyon éles szembenállást látunk Orbán, illetve a miniszterelnöki pozícióból elnöki pozícióba is bejelentkező Kücsú részéről. Ugye és azt kell mondanom, hogy az eddigi erőviszonyok tekintetében a miniszterelnöknek van többsége a pártban, vagy legalábbis volt egészen itt a botránysorozat kipattanásáig, és az Oszéré plusz sem mentes ilyen feszültségektől, hiszen itt a két párt egyesülése utáni kongresszusról van szó, és mind a két elnök bejelentkezett az egyesített párt elnöki pozíciójába. Tehát ugye az elmúlt 9 hónap inkább ennek fényében értelmezhető, hiszen azt látjuk, hogy nagyon sok gond van, nagyon sok vita van. Ennek következtében a pártoknak a támogatottsága is meredeken csökken, ami előfordul választások után, de ezt úgy értékel, hogy érdemben a reformokhoz hozzá sem kezdett senki. Azt látjuk, hogy a pártok inkább a kongresszusra készülnek, és azok a lépések, ugye a miniszterelnök részéről is, és hát Orbán részéről is, vagy ilyen szempontból említhetném az Oszéré plusz társelnökeit is, inkább az ők kongresszusi erőgyűjtésünkkel kapcsolatos, ugye, és ilyen szempontból háttérbe kerültek azoknak a kérdéseknek a napirendre vétele, ami valamilyen reformot jelentene az ország tekintetében. Tehát ebből a megközelítésből én úgy látom, hogy sok minden összegyűlt az elmúlt hónapokban. Itt a liberális párt folyamatosan kereste azt a pillanatot, amikor ő hát az átadott fontos tárcák valamelyikét vissza tudná szerezni, és hát ilyen szempontból én inkább ebből a perspektívából értelmezem ugye a mostani történéseket is. Külön adalék az az igazságügyi reform, és ennek kapcsán a küszöbben álló fontos igazságügyi intézmények élére történő személyek nevesítése.
Tehát azt értem, hogy a konfliktusok azok benne voltak a levegőben, de hogy az is benne volt a levegőben, hogy a koalíciós pártok, amelyek elég eltérő világnézettel rendelkeznek, azok el fognak menni a falig, nevezetesen a bizalmatlanság indítványig?
Most, hogyha megpróbáljuk végig gondolni a történéseket, talán az, ami kissé meglepetés volt, az, hogy az Oszéré plusz az AUR-hoz fordul, annak érdekében, hogy bizalmatlansági indítványt tudjon benyújtani. Tehát tudjuk, hogy egyedül képtelen erre, hiszen nincs annyi parlamenti mandátuma, amennyi szükséges egy bizalmatlansági indítvány benyújtásához. Ez azért azt kell mondanom, hogy nem volt borítékolható lépés az Oszéré plusz részéről, és szerintem itt Johannis, vagy a Johannis által fémjelzett csapat, aki a liberális párton belül jelenleg többségben van, én úgy gondolom, hogy erre nem számított, erre a lépésre, és ez azokból az eléggé enervált reakciókból is látszik, amivel ezt a bizalmatlanság indítványt fogadták. Nagyon érdekes ilyen szempontból ugye ez a bizalmatlanság indítvány. Ennek van egy módszertani vagy házszabályhoz fűződő része. Ezt azért a végtelenségig húzni nagyon nehéz, és kétségtelen, hogyha a kormány bukik, akkor a szeptember végén sorra kerülő liberális párti kongresszusnál szinte biztos, hogy Orbán győzelme, pártelnöki győzelme borítékolható. Tehát most azt látjuk, hogy a Kücu szárnya, vagy a liberális párt többségét adó politikai alakulat megpróbálja mindenféleképpen ezt a bizalmatlansági indítványt a kongresszus utánra tenni, csak hát ez eléggé nehéz. Érdekes, hogy ebben egyféle partnerségre talált a szociáldemokratákkal, akik elsősorban abban érdekeltek, hogy ők tegyenek le egy bizalmatlansági indítványt. Ők azt nem fogadják el, hogy az ellenzék vezető ereje, ami kormány buktat, az az áur legyen. Tehát egyféle féltékenység, vagy a parlament vezető erejének értelmezése, vagy primátusa mondatja azt ugye a szociáldemokratákkal, hogy itt végül is számára se jó, hogyha egy Uszéré plusz, illetve AUR által kezdeményezett bizalmatlansági indítvány buktatja meg a kormányt.
Szó volt itt az AUR-ról és az Uszéré pluszról olyan értelemben, hogy erre azért senki nem számított, hogy közösen nyújtanak be egy bizalmatlansági indítványt az Uszéré pluszos kormány ellen, összenő, ami összetartozik?
Ezt nem mondanám. Nem mondanám. Valóban sokakat meglepett ez a koalíció, hát éppen azért, mert természetellenes. Tehát, hogyha két pártnak megnézzük a programját, megnézzük az eddigi politikai magatartását, hát mindkettő hajlik a populizmus felé, tehát tesznek azért felelőtlen, vállalhatatlan kijelentéseket, de azért az értékek tekintetében nagyon világos különbség van a két párt között. Most az a meglepetés, ugye, hogy ez a párt mégis akár alkalmi, de mindenféleképpen szövetséget kötött egymással. És hát nagy kérdés, hogy ez mennyire segíti az Uszérét ahhoz, hogy egy bevett, elfogadott parlamenti párt legyen. Mert eddig az Uszéré, azt kell mondanom, hogy karanténba volt, hiszen még a PSZD-je se vállalta a vele való együttműködést. És ilyen szempontból egy pártnak a, hogy mondjam, kormányzó képessége, vagy bevett volt az egy nagyon fontos tényező, hiszen vannak olyan helyzetek, amikor egy pártnak lehet, hogy jelentős parlamenti frakciója van, de ha senki nem akar koalícióra lépni vele, akkor tulajdonképpen egy teljesen elszigetelt entitás, és ilyen szempontból szavazni se szükséges egy ilyen pártra.
Még egy kérdést engedjen meg az Uszéré plusz és az AUR együttműködésével kapcsolatban. Most, amikor beszélgetünk, még nem tudjuk, hogy mi az eredménye az államfő és az Uszéré plusz találkozójának, amelyet az államfő kezdeményezett. Hadd tegyük hozzá, hogy az államfő tegnap találkozott Florin Kücsú miniszterelnökkel is, és ám egyikük sem közölt részletet a találkozóról. A szóvivő szerepe az Ráres Bogdánra hárult, a liberálisok első alelnöke azt mondta, hogy Klaus Johannis támogatja a miniszterelnököt. Nos, kell annak jelentőséget tulajdonítani ebben a történetben, hogy az államfő korábban élesen bírálta az Uszéré pluszt azért, hogy az AUR-t legitimizálta azáltal, hogy közös bizalmatlansági indítvány nyújtottak be?
Természetesen van ennek jelentősége. Az államelnök részéről azt látjuk, hogy tulajdonképpen a parlamenti választások óta ő pártpolitikai, napi pártpolitikai kérdésekben nem nyilvánult meg. Most pedig nagyon egyértelműen a liberális párt mellé tette le a voksát. Kétségtelenül látszik az, hogy mindenféleképpen életben szeretné tartani a Kücsú által vezetett kormányt. Azonban kérdés, hogy ez hosszú távon lehetséges-e. Tehát ugye több kisebbségi kormány is volt az elmúlt 30 évben, de az mindig egy jobb konjunkturális helyzetnek az eredménye. Ugye én az előrehozott választást Románia esetében kizárnám, nagyon sokszor próbálkozott az elmúlt 30 évben ezzel a politika. Nem sikerült ezt sohasem összehozni. Most sem számolok én előrehozott választással, tehát ez a parlamenti aritmetika a következő 3 évben adott, és nagyobb mérvű átüléseket vagy átcsoportosításokat nem tartok valószínűnek. Annak ellenére, hogy a liberális párt keretén belül azért vannak olyan feszültségek, ami akár egy pártszakadáshoz is vezetne, de nem hiszem, hogy erre sor kerülne, hiszen nincs hova átülni. Tehát azt is mondhatnánk, hogy a következő 3 évben a parlament összetételéből kifolyólag csak valamilyen jobboldali koalíció által életre hívott, megszavazott kormánnyal kellene számolnunk. Most kisebbségi kormánynál én nem hiszem, hogy ez hosszabb távon érdekelt lenne. Egy kisebbségi kormányt kizárólag a PCD támogatásával lehetne életben tartani, de akkor a liberális párt búcsút vehet a 2024-es választásokon való jó szerepléstől. A tétek óriásiak, tehát ugye a szokásos költségvetési összegek mellé bejön az Európai Uniónak az elég nagy mérvű támogatása is. Tehát a kormány a következő években nagyon nagy fejlesztési tervekről, programokról fog dönteni. Úgy is mondhatnám, hogy a járvány utáni új Romániát kell kitalálni, hiszen nagyon sok tekintetben érvényes az a megállapítás, hogy nem folytathatjuk ugyanott, ahol abba hagyatta velünk a vírus. Tehát a tét óriási. Egy kisebbségi kormányzás pedig azt jelenteni, hogy a hátsó ajtón visszajön a szociáldemokrata párt, és az erejét, mostani támogatottságát nézve pedig mindenféleképpen egy domináns pozíciót jelentene számára a 2024-es választások tekintetében.
Ahogyan is mondta, ilyenre volt már egyébként példa a történelmünkben. 2005 és 2008 között, ha jól emlékszem, a Kölin Popescu-Törőcsánu kormány épp ilyen volt. A szociáldemokraták parlamentben voltak, volt egy kisebbségi kormányunk, és azt szavaztak meg, amit ők akartak.
Igen, több is volt ilyen. Több is volt ilyen, tehát emlékezzünk vissza, a 92 és 95 között is volt egy ilyen kísérlet, de hosszú távon kisebbségi kormány csak konjunkturális esetben lehet, vagy olyan feltételek mellett, hogy van egy világos parlamenti többség, de az nem tükröződik vissza a kormány összetételében. Tehát az állítás az, hogy egy parlamenti többség azért a kormány mögé szükséges, hiszen ott vannak a sürgősségi kormányrendeletek, amit a parlamenten át kell vinni, Romániában pedig nagyon sok minden törvényi szinten van szabályozva, törvényeket pedig a parlament tudja elfogadni, vagy módosítani. Tehát ilyen szempontból egy többé-kevésbé stabil kormányzás egy parlamenti többség nélkül nem képzelhető el. A kisebbségi kormány azt jelenti jelen esetben, hogy a liberális párt kiegyezik a szociáldemokratákkal, de annak legalább akkora ára van, mint hogyha a szociáldemokraták belépnének a kormányba.
Széke István politológus a Naprakész vendége. Beszéljünk a mai nap híréről, legalábbis arról a hírről, ami beszélgetésünk időpontjában 15 óra 30 perckor hír. Az Uszire Plusz miniszterei beváltották a tegnap esti ígéretüket és benyújtották a lemondásukat. A miniszterelnök helyettesről és 6 tárcavezetőről beszélünk. Vannak, akik azt mondják, hogy tulajdonképpen az USZERE Plusz ezzel bebiztosította magát és a kormány buktatást, hisz az alkotmány értelmében a távozó miniszterek helyére legfeljebb 45 napig lehet ügyvezetőket kinevezni a kormány hivatalban maradt tagjai közül, és azt követően a kormányfőnek teljes jogú minisztereket kell jelölnie, ha pedig megváltozik a kormánynak az összetétele, politikai összetétele, azaz az USZERE Plusz nélküli kormány alakul, azt a parlamentnek is jóvá kell hagynia. Van más logika abban, hogy az USZERE Plusz lelépett?
Az USZERE Plusz elment a falig. Tehát ebben a vitában azt kell mondanom, hogy már csak egy lépése maradt hátra, az, hogy az államtitkárokat, prefektusokat, alprefektusokat is visszahívja. Kétségtelen, hogy a kormánytagok, ugye azok a miniszterek, és ségük elsősorban nekik van. Most én úgy gondolom, hogy az USZERE Plusz jelen pillanatban nem feltétlenül ellenzéki szerepre készül. Voltak arra utaló jelek, hogy nem kívánják mind a 4 évet kormányzati pozícióban végigvinni, hiszen egyértelmű, hogy egy fiatal párt sokkal jobban tud ellenzékben építkezni, és emlékezzünk vissza, több precedens van arra vonatkozóan, hogy valaki 1 évvel, 1,5 évvel a választások előtt kilép a kormányból, ellenzéki párként újra fogalmazza magát, és lényegesen jobb eredményt ér el, mint amennyit kormányzati pozícióban elért volna. Tehát ilyen szem most ehhez a logikához még azért korán van. Tehát hogyha ez egy most mondjuk 23 elején lennénk, akkor ez egy elképzelhető alternatíva lenne, hogy akkor 1 évet, 1,5 évet ellenzékben lehúzni, újra pozícionálni a pártot, és így indulni a parlamenti választásokon. Na most az, hogy az USZERE Plusz többször is kijelentette azt, hogy továbbra is egy jobboldali koalíció fenntartásában érdekelt, ugye ebbe az irányba mutat az is, hogy az államtitkárokat, prefektusokat nem hívták vissza, tehát az úgymond kormányadminisztráció második vonala maradt. Itt talán úgy tűnik, hogy ők megpróbálják kücuval magyarázni ezeket a feszültségeket, ami valljuk be nem is nehéz, hiszen a miniszterelnöknek azért több olyan lépése is volt az elmúlt időben, ami nem feltétlenül egy kormányzati jó viszony fenntartását célozták. Ugyanakkor emlékezzünk vissza, hogy azért Kücunak több gondja is akadta az elmúlt hónapokban, különböző Egyesült Államok beli és egyéb ügyek kapcsán. Most ugye kétségtelen egy szimbolikus győzelem lenne, hogyha ez a koalíció tovább menne egy más miniszterelnökkel, de mármint az USZERE Plusz szempontjából, és akár egy vereségként is értelmezhető a liberális párt szempontjából, de azért olyan nagyon sok alternatíva nincs.
Itt többször elhangzott már az, hogy az USZERE Plusz tovább menne a jelenlegi kormánnyal, kormánykoalícióval. Elhangzott az is, hogy Klaus Johannis államfő is afelé hajlik, hogy Florin Kücut támogassa, illetve ezt a koalíciót támogassa, mert hogy más alternatívája nincs jelenleg a Romániának. Van esély arra, hogy mindent visszacsináljanak, és a koalíciós partnerek között újra olyan szintű bizalom legyen, hogy együtt kormányozhassanak? Gondolok itt arra, hogy például az RMDS bízhat abban az USZERE Pluszban, kormányozhat együtt azzal az USZERE Plusszal, amelyik összeállt az AUR-ral. Az RMDS többször is bírálta parlamenti választások után az áut? Vagy a politika az nem a bizalomról szól, vagy nem arról a fajta bizalomról, amit mi átlagemberek bizalomnak nevezünk?
Nézze, hát hogyha a politika arról szólna, amit az átlagember bizalomnak nevez, akkor ebben az országban kormánykoalíció nem létezne. Tehát valóban vannak adok-kapok történetek, próbálkoznak a pártok minél több területet egymás rovására elfoglalni, de nem nagyon látok alternatívát. Tehát most rendben van, van egy éles konfliktus, ebből az éles konfliktusból én úgy gondolom, hogy csak Kücsú beáldozásával lehet valamilyen formában kijönni, de hát ez ugye a liberális párt majd eldönti, illetve Johannes majd eldönti, hogy ő mit gondol erről. Hosszú távon kisebbségi kormányzást nem tudok elképzelni, ami stabilitást is mutatna. Most ugye az RMDSZ, hogy mondjam, kormányzati részvétel az RMDSZ számára sohasem volt egy cél. Az RMDSZ-nek van egy programja, ugye a következő kongresszus is, ugye, ami egy hét múlva lesz éppen Marosvásárhely határában. Elsősorban az RMDSZ kormányzati szempont, programjának kormányzati szempontból való újragondolásáról szól. Most kétségtelen, hogy kormányzati pozícióba teljesen más eszközökkel rendelkezik a saját programjának életbe léptetéséhez. Most, hogy a koalíciós pártokkal milyen a viszony, hát persze ideális az, hogyha jó a viszony, de én inkább azt mondanám, hogy nem az ördögökből kell angyalokat nevelni, hanem egyszerűen olyan játékszabályokat kell kialakítani, amiben még az ördögök is angyalként viselkednek. Tehát itt a liberális pártnak, Kücsúnak volt néhány barátságtalan lépése az Uszirje Plusz irányába. Ez elsősorban a két nagy pártnak a vitája. Itt végül is ez a vidékfejlesztési programnak az új változata is elsősorban a liberálisok és az uszérék közötti konfliktusról szól. Ugye persze ez a program az RMDSZ miniszterénél Cseke Attilánál van, de hát attól még világosan látszik, hogy azért ugye a magyar lakta települések támogatása mellett azért még az ország nagyobbik része az elsősorban liberális érdek. És ezeket kell valamilyen formában újra gondolni, újra pozícionálni. Én nem hiszem azt, hogy a liberális párt abból a pozícióból, ahova most elment, ő el tudná fogadni a kormányzás mostani felállás szerinti továbbvitelét.
Azt mondta ön, hogy a két nagy párt vitája az, ami jelenleg zajlik. Milyen szerep jut ebben a vitában az RMDSZ-nek, a szövetségnek érdeke kimaradni ebből a csetepatéból, mert könnyen ráúszhatják a vizes lepedőt, vagy pedig ott kell lennie? Dan Barna tegnap felrótta újságírói kérdésre válaszolva azt, hogy az RMDSZ nem próbált mediálni, és nem fogta az Uszirje Plusz pártját.
Igen, hát ebben az értelmezésbeli különbségben van a válasz is. Tehát az RMDSZ általában békítőleg szokott ezekben a vitákban részt venni, hiszen az RMDSZ elsődleges érdeke az a stabilitás. Nem az, hogy a liberális párt vagy az USZR-nak van igaza ebben a kérdésben. Az RMDSZ elsőleges érdeke az, hogy ez a kormánykoalíció menjen tovább, és legyen egy olyan légkör, amiben a kormány hát azokkal a kérdésekkel tud foglalkozni, amivel a választói felhatalmazták. És az nem a véget nem érő cirkusz, hanem az a számtalan megoldandó probléma, amivel nap mint nap találkozunk. Na most kétségtelen ebből, hogy az RMDSZ elsősorban a stabilitásban érdekelt, mert nem ő szokott a zavarosban halászni, ebből az is következik, hogy a mostani parlamenti többségből elsősorban ennek a kormánykoalíciónak a folytatása olvasható ki. Ezből lehet egy stabil kormányt összerakni a következő 3 évre, függetlenül attól, hogy a miniszterelnököt hogyan hívják.
Széke István politológus a Naprakész vendége. Holnap lesz egy hete annak, hogy Florin Kütszú menesztette Sztélián Ujjon igazságügyi minisztert, és ezzel elindult a lavina. Korai még győztesekről és vesztesekről beszélni, vagy azért már lehet, itt ön említette, hogy amennyiben Florin Kütszú húzza a rövidebbet, az egyértelműen Ludovik Orbánnak jelent jót, neki fog állni a zászló. Lehet itt még vesztesekről és nyertesekről beszélni? Például a szociáldemokraták mennyire nyertesei ennek a történetnek, vagy az AUR az én megítélésem szerint egyértelműen az hisz legitimizálva lett parlamenti pártként?
Valóban, tehát korai még győztesekről és vesztesekről beszélni. Kétségtelen, tehát egyetértek abban, amit az AUR kapcsán mondott. Eddig az egyedüli győztes, aki mindenféleképpen jól jön ki ebből a kormánykoalíciós válságból, az AUR. A többit nem látjuk. Jelenleg azt kell mondanom, hogy a labda az a liberális párt, illetve Johannis tér felén pattog. Az USZR plusz elment a falig, innen nincs tovább. Ugyanakkor én kis valószínűséget adnék annak, hogy ebből a pozícióból ő vissza tudjon jönni a koalíciós kötélhúzás előtti állapotban. Tehát a következő napokban fog ez a kérdés eldőlni. Említette Ludovik Orbán, kétségtelen, hogy Kutsunak a veszőfutással kezdve az Egyesült Államok beli történésekkel is befejezve a mostani kormányváltással, kétségtelen, hogy Ludovik Orbánnak jön jól, de ebből azért még nem lehet következtetni arra, hogy például biztosra vegyük azt, hogy ő lesz Kutsu bukása esetében a liberális párt elnöke. Tehát sok alternatíva elképzelhető. Jelenleg az a liberális párton belüli tábor, amelyik egyértelműen beállt Ludovik Orbán mögé, az a párton belül kisebbségben van. Most, hogy a többség hogy zsonglöröz a különböző személyekkel, tisztségekkel, hát ez a következő 2-3 hétnek a talánya.
Székely úr, zárásként próbáljunk meg picit a jövőbe nézni. Elhúzódó kormányválságra kell számítani, vagy pedig ezt rövidre fogja zárni az államfő, rövidre kell, hogy zárja a nemzetliberális párt is, és néhány napon belül megoldódik, és visszatérünk, vagy megpróbálunk majd visszatérni a normális kerékvágásba.
Ennek a koalíciós válságnak van egy alkotmányjogi megközelítése, ami azt mondja, hogy itt hát azért napokon belül valamilyen formában így vagy úgy eldől, de hát ez a kérdés nincs lezárva például azzal, hogyha a bizalmatlansági indítvány nem kap többséget. Tehát ha a bizalmatlansági indítvány nem kapja meg a szükséges többséget a kormány megbuktatásához, ebből még nem állt össze egy olyan egyértelmű parlamenti többség, ami alapja lehet a következő 3 év kormányzásának. Én úgy gondolom, hogy ezek a feszültségek, függetlenül attól, hogy ez a kormánybuktató kísérlet hogyan zárul le, egészen a két nagy párt kongresszusa utáni időszakig elhúzódik, hiszen akkor lesz egy letisztult, egyértelmű álláspont, összetétel vagy politikai arcél mind a liberális párt tekintetében, mind pedig az USZERE plusz tekintetében. Tehát ez a két kongresszus nagyon rosszul jött, hiszen én az elmúlt 9 hónapot is azzal magyarázom ennek az elmúlt 9 hónapnak a hát vártnál szerényebb eredményeit azzal magyarázom, hogy a pártok elsősorban a saját pártjukon belüli pozícióharccal, ami olykor bozont harccá nemesült, voltak elfoglalva, mint a kormányzás valós tétjeivel.
Nyertesekről és vesztesekről beszéltünk itt, azt mondta ön, hogy még korai kimondani, hogy ki a nyertes és ki a vesztes, azt talán nem korai elmondani, hogy az állampolgárok vesztesei ennek a kormányválságnak, ami jelenleg zajlik.
Kétségtelen, ugye itt azért több intő jelet is látunk, itt az energiaárnak az elszabadulása, ami megjegyzem, hogy az energialiberalizáció az nem a kormánynak a mondjuk úgy, hogy preferenciális döntése, hanem egy olyan Európai Uniós előírás, amit Románia a végsőkig kitolt elfogadás tekintetében. Tehát erre előbb-utóbb csak sort kellett keríteni. Ami inkább aggodalomra ad okot, az a járványnak a negyedik hulláma, ami úgy tűnik, hogy a következő egy hónapban megint egy olyan szintre fog felfejlődni, ami már megszorító intézkedéseket is jelent.
Hát nekünk akkor talán csak a bizalom marad nekünk, illetve a hallgatóinknak a bizalom abban. A bizalmat arra értem, bizalommal kezdtünk itt, hogy lehet-e bízni a politikai alakulatoknak egymásban, a bizalom abban, hogy mielőbb véget vetnek a koalíciós válságnak, a kormányválságnak, és elkezdenek kormányozni, ami az állampolgárok érdekében. Székely István politológusnak köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt, és válaszolt a kérdéseimre.
Én is köszönöm a lehetőséget.